beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma ünnepli 65. születésnapját a Marosvásárhelyi Rádió. Engedjék meg, hogy ebből az alkalomból szeretettel köszöntsem a Marosvásárhelyi Rádió egykori, valamikori és jelenlegi valamennyi munkatársát. Ma esti műsorunk témája az 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka eseményeinek történelmi háttere, társadalmi, gazdasági következményei. Meghívott beszélgetőtársaim Haller Béla, az egyik neves erdélyi grófi család leszármazottja, az erdélyi magyar történelmi családokat tömörítő Castellum alapítvány elnöke, és László Márton, marosvásárhelyi történész, akiket nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeiként, és köszönöm szépen, hogy elvállalták részvételüket a műsorba.
Köszöntjük mi is a szerkesztőt, és köszöntjük a hallgatókat.
Köszöntjük a hallgatókat, köszönjük a meghívást.
És akkor térjünk rá a Gazdasági magazin műsor mai témájára. Mi történt 74 évvel ezelőtt, pontosabban 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka? Mi volt ennek az oka, háttere?
A nagybirtokosoknak minősített, 50 hektárnál nagyobb birtokkal rendelkező gazdálkodókat hurcolták el és telepítették kényszerlakhelyre, családjaikkal együtt, birtokaikat pedig államosították. Röviden. Ennek az oka az egyrészt a kommunista ideológia, amely osztályellenségnek, illetve kizsákmányolóknak minősítette őket, és mint ilyenek meg kellett szüntetni őket társadalmi rétegként az osztályharc nevében, és hát a gazdaságilag pedig az állam el akarta venni ezeket a birtokokat, és saját tulajdonába vette őket.
Igen, ahogy ezt metaforikusan kifejezték, szét kellett szaggatni a falusi életnek a szövetét, mert úgy, ahogy kialakult az évszázadok során, egy bizonyos gondolkodásmódot jelentett az emberek számára, egy bizonyos mintát, modellt, ami igazából követhetőnek látszott azok számára, akik szintén jól boldogultak a gazdálkodás terén, és ezt a modellt, ezeket az ideálokat kellett eltüntetni úgy fizikailag, mint szimbolikusan. Ezért volt az, hogy leverték például a kastélyok oromfaláról a címereket, hogy a könyvtárakat elégették, tehát egy falat akartak húzni a múlt és a jelen közé.
Hol és hogyan zajlottak az események?
Országosan éjszaka, másodikáról harmadikáról virradó éjszaka kiszálltak a nagybirtokosoknak minősítettekhez, és elhurcolták őket. Rövid időt, pár percet engedtek, hogy összeszedjenek ruhaneműket, némi élelmet, utána elvitték őket. Közben érkeztek helyi, illetve központi pártagok, akik fel kellett leltározzák a vagyontárgyakat, és az államtulajdonába kellett vegyék őket. Az elhurcoltakat nagyvárosokban vitték, ahol ellenőrzés után útjukra bocsátották őket azzal, hogy lakhelyet kell keresniük, nem mehetnek vissza a régi lakhelyükre. Országosan körülbelül 8000 embert érintett ez a kitelepítés. Maros megyében hát február 25-én már jött a helyi párthoz, egy párt bizottsághoz egy bukaresti jegyzék, amelyben 40 Maros megyei nagybirtokos nevét, kisajátítandó nagybirtokos nevét tartalmazta. A megyei pártvezetőség még áttanulmányozta a 45-ös földreform iratait, és még találtak 55 személyt, így tehát 95 személyesre bővült a lista, ezt feltétlenül visszaküldték. Február 28-án a milícia központi igazgatóságának küldötte, megérkezett Vásárhelyre, és a megyei munkáspárt titkárhelyettesének átadott egy lezárt borítékot azzal, hogy mit kell tenni. Ezzel átmentek a milícia parancsnokához, és megkezdték az akció szervezését, tehát a katonák, milicisták berendelését, az autópark előkészítését, megfelelő benzinmennyiség kiutalását. Február 29-én és március 1-én hasonló gyűlésekre került sor. Március 1-én 1 órától viszont már behívták Marosvásárhelyre azokat a megyei küldötteket, akiket ideiglenes intézőnek szemeltek ki. Velük közölték a tényt, hogy miért rendelték őket ide. Rövid kiképzésben részesültek, és már nem mehettek haza. Este 8:30-kor már el is indították az első kilakoltató, átvevő csoportokat a megye távolabbi helységeiben, mert az volt az elképzelés, hogy nagyjából egy időbe érkezzenek, hogy ne tudják egymást értesíteni a kilakoltatandók. Eltérő adatok vannak, egyes adatok szerint olyan 1100-1200 ember vett részt ebben az akcióban. Összesen 169 személy telepítette ki, 64 családfőt. A tévedésből meg elhurcoltak két intézőt és egy családtagot is, illetve hogy volt olyan eset, hogy közeli szülés miatt 3 nőt és egy ügyintézőt kifelejtett, tehát a közeli szülés miatt 3 nő, illetve egy ügyintéző tévedésből nem került be, és őket pedig Vásárhelyre hozták be, és ott a milícia udvarán találkoztak egymással, és fogták, tehát hogy akkor jutott tudomásukra az akció nagysága.
Itt is, mint annyi más esetben, a kilakoltatott családoknak az emlékezete különböző példákat őriz. Tehát ugyanazt a feladatot nagyon különbözőképpen teljesítették a különböző kilakoltató bizottságok. Voltak, akik szinte semmi időt nem hagytak azoknak az embereknek, akik abban a pillanatban tudták meg a teljes vagyonvesztésüket, tehát elképzelhető lelkiállapotban voltak, és még akkor sem hagytak nekik időt a felkészülésre, úgyhogy szinte abba a ruhába ültették fel a teherautóra, ami rajtuk volt. Máshol emberségesebben történtek a dolgok, elvihettek egy 40 kilós csomagot a személyes tárgyaikkal és a szükséges élelmiszerrel. Sőt, olyan esetről is tudunk, hogy a megyeközpontba a milícián, amikor valaki tiltakozott, hogy csomag nélkül hozták el, a milícia parancsnok visszaküldte egy autóval, hogy felcsomagoljon. Tehát az adott körülmények között nagyon különböző módon történt ez a lépés.
Pontosan kiket érintett, kik voltak az események elszenvedői?
A nagybirtokosoknak nevezett társadalmi réteg, akiket igazából hát gazdálkodóknak, mai szóhasználata farmernek nevezhetnénk, ők a kor adottságai között általában egy korszerű, jó működő gazdaságokat működtettek. Ez egyfajta modell is volt a környezet számára.
Igen, és hát formailag nagyon egyszerű volt ezeket a listákat összeállítani. Tudnilik, ez a 49-es rendelettörvény igazából kiegészített egy másikat, az 1945-ben jóváhagyott 187-es törvényt, ami 50 hektárba maximálta a földbirtokokat. Tehát gyakorlatilag azokat telepítették ki, akiknek 45-ben meghagyták volt az 50 hektárt, és akik mintagazdaságokat vezettek, tehát nagyjából ez a két kategória. És hát nyilván ők voltak a falusi életnek a gerince, ők szolgáltatták a példát a gazdálkodásra, és nem csak gazdálkodásra, hanem szellemiekre is, világra valóhoz viszonyulásra, mindenre.
Még érdekességképpen, ha már a jogszabályokra tértünk rá, hogy tipikus diktatúrikus módon előbb történt meg a végrehajtás éjszaka, és másnap szavazta meg a nagy nemzetgyűlés az ezt lehetővé tevő jogszabályt. Tehát úgymond utólag papírozták le, ahogy ez történt a kilakoltatásokkal is, de erről később.
Igen, valójában mi volt a célja a kitelepítéseknek és a kényszerlakhelyeknek? Teljesen fel akarták számolni, meg akarták szüntetni az erdélyi földbirtokos osztályt, nemesi történelmi családokat?
Innen Erdélyből nézve úgy tűnik, hogy ez elsősorban a magyar nemesség ellen irányult. Igazából országos volt az intézkedés, és a román többségű vidékeken is ugyanígy végrehajtották, csak a mi perspektívánk inkább Erdélyt mutatja, és ezért tűnik úgy, hogy kifejezetten magyar ellenes lett volna. Annyi biztos, hogy mondjuk azok a kulturális kincsek, amelyek ezekben a kastélyokban voltak fellelhetők, az állam nemzet számára idegenek voltak. Tehát mondjuk kevésbé bánkodtak a többségiek mondjuk a kulturális pusztulás láttán.
Most a kitelepítések jogi hátteréről szólva, ugye 49. március 2-áról, 3-áról viradó éjszaka történt, és felhatalmazták a belügyminisztériumot, hogy az úgymond sűrűn lakott központokból eltávolítsanak bárkit, és annak kényszerlakhelyet jelöljenek ki. És 51. március 15-én terjesztették ki ezt a rendelkezést annyiba, hogy bárhonnan bárkit eltávolíthatott, aki nem kívánatos személynek minősült. Tehát gyakorlatilag egy-két évvel a végrehajtás után hozták a vonatkozó jogszabályokat, ami alapján meg lehetett volna ezt tenni.
Mondjuk, hogyha az indítékokat, a legmélyebb indítékokat keressük, akkor itt a szovjet mintájú társadalomnak az építése volt a fő motiváló, nevezetesen az, hogy munkásosztályt kellett teremteni. Tudnék a statisztikák szerint 1949-ben 16 millió románnak a 75%-a falun élt és dolgozott, és ebből munkásosztályt kellett teremteni. Tehát gyakorlatilag megváltoztatni a falusi életet is, áttenni a hangsúlyt az ipari fejlődésre, és a falusi élet tekintetében pedig megvalósítani a kolhoz rendszert, ami szintén a szovjet minta alapján volt kívánatos az itteni vezetőknek.
Gyakorlatilag az volt a cél, hogy ne legyen hatásuk továbbiakban a helyi közösségre.
Sok helyen, sok földbirtokos és nemesi családnál a családi levéltárakat, könyvtárakat is elégették. Ezzel mit akartak példázni?
Igen, sajnos ennek volt egy nagyon komoly üzenete, hogy az a szellemiség, amely az évszázadok folyamán kialakult, és ami szabályozta a társadalmi erkölcsi életet, az törést szenved, megszakad, és valami más rend kerül a helyébe. Ez igazából egy nagyon jelzésértékű dolog volt, ami sajnos egybeesett az emberek egy részének a pusztító ösztönével.
A gazdasági magazin műsor ma esti témája az 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka eseményeinek történelmi háttere, társadalmi, gazdasági következményei. Meghívott beszélgetőtársaim Haller Béla, az egyik erdélyi neves grófi család leszármazottja, az erdélyi történelmi családokat tömörítő Castellum alapítvány elnöke és László Márton, marosvásárhelyi történész. Milyen sós várta a kitelepítettekre, a kisemmizettekre, az úgynevezett kulákokra?
Hát mindenképpen alkalmazkodniuk kellett, mindenképpen túl kellett élniük, mindenképpen a családot össze kellett tartani, a gyerekeket nevelni kellett, pénzt kellett keresni, és ezek az emberek azért jutottak oda, ahova, mert dolgos emberek voltak, vagy tudtak gazdálkodni, így feltalálták magukat ezen nehéz körülmények között is. Eleinte volt, aki pincelakásba, kényszer lakhelyeken húzták meg magukat, de lassan-lassan a visszaemlékezésekből látszik, hogy csak felépítettek egy szűkös, egy működő egzisztenciát az adott keretek között.
Igen, amikor megérkeztek a kijelölt városokba, tudnilik, körülbelül 7-8 város szerepelt Erdélybe ilyen rendeltetéssel, hogy otthont adjon a kényszerlakhelyeseknek. Amikor megérkeztek ide a milíciára, akkor elküldték őket a városba, hogy munkát keressenek és lakást keressenek maguknak. Most nyilvánvaló, az akkori lakhatási körülmények között lakást, csak szükséglakást találhattak, pincéket, padlásokat, olyan padlás is volt, amire ilyen tyúklétraszerű alkalmatossággal kellett felmenni. Voltak jó akaróik, akik befogadták őket, de nyilván nem hosszú időre, ameddig találnak valamit. És hát ezeket a nagyon lakásra alkalmatlan helyiségeket a feleségek sokszor szorgos munkával lakhatóvá tették, a nedves falakra terítőket vartak, próbálták elfedni a házaknak a rúdságát. Tehát úgy szép lassan kialakult egy élhető valóság körülöttük. Ugyanakkor a lehető legnehezebb munkákat szánták nekik, és ez se tartósan, és nem úgy, hogy megismertetve magukat egyre nagyobb presztízzel legyenek jelen egy munkahelyen. Tudnék, amikor kiderült a társadalmi eredetük, akkor rendszerint kitették őket. Tehát nagyon kis folytonosság volt a munkavállalásban, sokszor havonta kellett munkahelyet cserélni, és ezek a munkahelyek építkezések voltak, kertészetek, bizonyos gyárak, nem tudom, gyertyagyár, meg ehhez hasonlók, és néha a feleségek takarítást vállaltak, máskor meg gyerekre vigyázást. Nagyon, nagyon sokféleképpen próbáltak meglenni. Mindenképpen elcsodálkozott a külvilág azon, hogy mennyire helytállnak, és hogy mennyire tiszteletre méltó módon viselik a sorsnak ezt a fordulatát. Próbáltak rá magyarázatot keresni. A magyarázat talán a történelemben van, hogy ezekben a családokban a nevelésnek mindig része volt a sors zordra fordulására való felkészítés. Tehát az, hogy valamikor elveszíthetik a vagyont, elveszíthetik a kastélyt, elveszíthetik a funkciót, és akkor helyt kell állni. Például nagyon csodálkoztak a külvilágban azon, hogy ezek a hölgyek, a frissen kitelepített hölgyek mennyire elboldogulnak a kertészkedésben, és mennyire elboldogulnak disznóvágáskor. Ezeket otthon is mind tanulták. tehát itt legalábbis ami az erdélyi nemesség neveltetését illeti, mindig volt egy fajta egyszerűségre és helytállásra nevelés.
Nagyon sok erdélyi magyar földbirtokos családot elhúzoltak és kényszer lakhelyre vittek Dobrudzsába, a Börögámba, ahol akár 9-11 évig is ott tartották, és a személyi igazolványukba, az úgynevezett bulletinjükbe beütötték a DO jelzést, hogy kényszer lakhely.
Igen, ez a háromszéki nemeseknek jutott ez a sors, kb. 80-an voltak, akik ezt végigélték. A dolognak az volt az indoklása, nyilván idézőjelbe, hogy felbújtották a falusiakat a kollektivizálás elleni ellenállásra. Igazából ez az egész ellenállás inkább egy provokáció volt. Maguk a hatóságiak biztatták ellenállásra a falusiakat, és ezt a dolgot végül a kitelepített nemesek számlájára írták, és akkor az ő számukra, ennek a 80 ember számára jött egy második kitelepítés 1950. szeptemberébe, amikor vonatra ültették őket, és levitték a Tulcsa-Babadag vasútvonalon egy Isten háta mögötti kicsi állomásra, egy Traján nevezettű gazdaságba, ami egy Macsin nevű helység közelébe volt. Egy 60 méteres barakban kellett lakniuk, kezdetben a rizsföldeken dolgoztak, később aztán áthelyezték őket az állattenyésztésbe, és a legtöbben 14 évet töltöttek ott 1950-től 1964-ig.
Milyen gazdasági, társadalmi következményei voltak a kitelepítésnek, az erdélyi nemesség és földbirtokos osztály felszámolásának?
Gazdaságilag az történt, hogy az állam rátette a kezét a területeikre és a gazdaságaikra, és hát a saját elveik szerint azt úgymond a népnek kellett volna juttatni, tehát szétosztani, de ehelyett az állam saját magának tartotta meg, és állami gazdaságokat, úgymond gosztátokat, a gospodári agrikodésztát, okat alakított rajta. Ezek eleinte rosszul működtek, aztán a masszív állami befektetéseknek köszönhetően több évtizeden keresztül hát az élvonalába tartoztak a mezőgazdaságnak, de nem menthették meg a rendszert, az élelmiszerváltságokat még ezek sem tudták kiblekkelni, azért, mert kikapcsolták belőlük az egyéni érdekeltséget, és enélkül hosszú távon becsődültek.
Hogyan tudták ezek a kisemmizett emberek túlélni a teljes jogfosztottságot, kisemmizést?
Hát hatalmas lelki erő kellett hozzá, és érdekes módon megtalálták az erőt magukba ahhoz, hogy a kemény munka után megpróbálják valamiképpen azt az életvitelt legalább jelzések révén kialakítani, amely mondjuk az ő életük természetes folytatása lett volna, hogyha nem telepítik ki őket. Tehát nevezetesen arról van szó, hogy felöltöztek szépen, idővel került egy-egy jobb ruhadarab, néha segítettek a nyugati rokonok, és rendesen öltözve összeültek bridge-ezni, beszélgetni, teázni, és ez az élet legalább bizonyos vonatkozásaiban, bizonyos külsőségeiben hasonlított ahhoz az élethez, ami rájuk várt volna a történelmi trauma nélkül. És így egymást erősítve, és azt az érzést ápolva, hogy mégis megvannak és együtt vannak, sikerült túlélni.
Van a mondás, noblesse oblige, a nemesség kötelez. És hát ők eszerint viselkedtek, és eszerint tudták megtartani az emberi tartásokat.
Igen, igen, ez nem volt könnyű, de ebben nagyon következetesek voltak, és a külvilág pedig elcsodálkozott ezen a nagy hiten és ezen a nagy akaraterőn. Úgyhogy a rendszernek a célja, ami egyfajta leleplezés lett volna, a rendszer arra gondolt, hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetben előjönnek majd a régi uraknak a gyengeségei, de pontosan az erejük jött elő, és a tartásuk. Úgyhogy ilyen értelemben ez az intézkedés az állam számára egy öngól volt.
A kommunista rendszer bukása hozott-e jóvátételt, és milyen szinten az erdélyi történelmi családok számára?
Igen, ezt nyomon lehetett követni a rendszerváltás utáni hónapokban. Szinte azt lehetne mondani, hogy az új politikai erőknek, a hatalomra került politikai erőknek szinte egy kiemelt célja volt ezt az elégtételt megadni a régi uralkodó osztálynak. Tehát úgy tűnt, hogy bizonyos vonatkozásban próbálják zárójelbe tenni a 40-es évek közepétől 89-ig történteket, és ott folytatni, ahol a polgári fejlődés abban maradt. Nyilván ez nem ment sokáig, és nem túl következetesen, de mindenképpen már a 90-es évben megjelentek az anyagi jóvátételnek az intézkedései, vagyis a kitelepítetteknek a kényszerlakhelyen töltött évek függvényében pénzbeni juttatásokat és mindenféle előnyöket biztosítottak a gyógyszer ingyenességtől a parkolásig nagyon sokféle módon. Tehát kiemelten és kiváltságosan próbálták kezelni. Ami a restitúciót illeti, az sokkal problematikusabban alakult. Tudnilik ott egymásra tevődtek az események, a törvények se jó sorrendbe követték egymást, úgyhogy miután a 10 hektárt mindenki megkapta, utána felemelték a visszajuttatható területeknek a mennyiségét 50 hektárig, viszont ezt az 50 hektárt már nem lehetett visszajuttatni, mert időközben kiállították a birtokleveleket a falusiak részére, akik szintén földosztásba részesültek, és a régi uradalmi földeket többnyire ők kapták. Úgyhogy nagyon nehéz volt visszaszerezni a régi földeket. Valaki a sorstársaink közül mesélte, hogy ha ő utána járt volna annak, hogy perútján szerezze vissza a régi szántóföldjeit, akkor 3 falu lakosaival kellett volna pereskednie, annyira kis parcellákban osztódott szét az ő régi birtoka. És akkor mit tehet? Egyszerűen elfogadja azt a beerdősödött legelőt, ami távol van az úttól is, és csak felületében egyezik meg a régi birtok felületével.
Milyen következtetést vonhatunk le? Elérte-e célját az elnyomó kommunista hatalom?
Hát gazdaságilag, amíg működött a rendszer, addig annyiban, hogy elvették tőlük, addig igen, viszont a rendszer becsődülése jelezte, hogy az ő gazdasági modelljük az hosszú távon életképtelen. Társadalmilag, amíg tartott a rendszer, addig perifériára voltak szorítva, viszont 90 után ugye megnyílt a tér, és hát most mindenki emberi tudása szerint bebizonyíthatja, hogy mennyire jó, mennyire ügyes, adottságok vannak, lehetőségek, hát újrakezdés.
Olyan értelemben elérte a célját az intézkedés, hogy a társadalmi szerepétől megfosztotta a nemességet. Tehát a társadalom színpadáról eltűnt a nemesség, viszont a köztudatban megmaradt. Tudnék, az emberek, amikor értékeket keresnek maguk körül, akkor igen tudják tisztelni a nemzedékeken átápolt erkölcsiséget és azt a vezető szerepet, ami tulajdonképpen nem is az önös érdekeit, hanem sok embernek a boldogulását és a megélhetését tartja szem előtt. Tehát kiderült, hogy ezek a földbirtokosok nagyon sokszor egy egész vidéknek a boldogulását tudták biztosítani, és a mai presztízsük ehhez mérten megmaradt. Tehát politikai szerep eltűnt, de a társadalmi értékeltség, a társadalmi presztízs megmaradt.
Hogyan lehet újrakezdeni az életet, a gazdálkodást az egykor elkobzott és részben visszaszolgáltatott birtokokon? Esetleg lehet néhány példát is említeni.
Igen, hát mindenki számára csodálatra méltó volt idősebb Apor Csabának az azonnali visszatérése a volt birtokára, Torjára. Csaba bácsit különben most veszítettük el az életének a 102. évében, a múlt hónapban. Ő annak idején mindenféle törvényes szabályozást megelőzve visszament, és a helyhatóságokkal egyetértésben elindította a gazdálkodást a régi birtokon. Voltak, akik követték a példáját, itt a vásárhelyi Kastellum nagyöregjei közül talán Gál Miklóst mondhatnánk, aki főként az állattenyésztésben indult újra, és vannak még példák Ugron Jenő pusztakamaráson, és a nagy kötelesség teljesítő lendület, tehát az is mutatja, hogy nekifogtak nagyon sokan, és rájöttek, hogy távolról nem lehet gazdálkodni, és hogy egy bizonyos kialakult életvitelt 60-70 évesen nagyon nehéz megváltoztatni. Egy családnak az életterét nagyon nehéz átköltöztetni vidékre. Úgyhogy voltak olyanok, akik gazdálkodtak távolról, és aztán feladták. Ilyen volt például szegény Torma Miklós is, aki a Kastellumnak az egyik spiritus rektora volt. Tehát nincsen nagyon sok példa. Talán több példa van a visszaszerzett kastélyoknak a hasznosítására. Itt mindenki előtt ismeretes a kálnoki modell, és szintén sok turistát vonz a zabolai Mikes birtokon folyó élénk multidéző élet, és hát itt Vásárhelyhez közelebb szívesen járunk ki Gernyeszegre, mert ott is persgő életet találunk. Látjuk a hősies erőfeszítését Nagy Gézának, Kemény Nagy Gézának, aki Marosvécsen próbál egy magyar kulturális központot működtetni, anélkül, hogy komoly felújítási munkálatokba tudna kezdeni. Tehát mindenképpen van néhány példa, ami bátorít.
Ne feledkezzünk meg az Urmánci fürdőről Hévízen, és hát a kastélyról is, amit reméljük, hogy felújítanak.
És igen, ott is vannak kulturális megnyilvánulások, elfelejtettem mondani, de valóban az is egy említendő példa.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm Gróf Haller Bélának, a Kastellum Alapítvány elnökének és László Márton történésznek, hogy ma este a vendégeim voltak és megosztották velünk értékes meglátásaikat és szemléletüket. Árendás István technikus kollégámnak köszönöm a segítséget és a közös munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretettes hétvégét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Gróf Haller Bélát, László Márton történész és Szakács Géza közgazdász hallották.